Nagyon nehéz, azt hiszem, szociológusként minden egyes szegmensére a történetnek rávilágítani, de nézzük meg, hogy melyek azok a tényezők, amelyek úgy alapjáraton befolyásolhatják a mi gyermekvállalási kedvünket, mert nyilván itt azért sok mindent, vagy sok szempontot figyelembe vesz akár egy fiatal család, hogy milyen formában tervezhetnek.
Nagyon fontos kérdés, és talán nem csak a szociológiának, hanem ugye a mindennapjainknak is egyik jelentős témája ez, hiszen nap mint nap találkozunk ennek a jelenségnek a következményeivel, illetve hát a közbeszédben is sokszor szólunk erről. A gyermekvállalási kedv az egy szép magyar szó, és a kedv mögött ugye az a hajlandóság, tehát a tényleges termékenységi mutatók rejlenek, de hogyha ezt a kedv szót egy picit jobban elemezzük, akkor azt látjuk, hogy az ideálisnak tartott és a vágyott gyermekszám az mindig egy kicsit magasabb, mint a tényleges gyermekszám egy családban. Tehát átlagokról beszélünk, statisztikáról lévén szó, és körülbelül egy fél az a szám, amivel átlagosan több gyermeket terveztek, vagy több gyermekre vágytak egykor a családok, akik elkezdték a termékenységi magatartásukat, hogy így fejezzük ezt ki. És mégis a vége az lett, hogy kevesebb a megszületett gyermekek száma. És ezek a különbségek a legmagasabbak a magas iskolai végzettségű csoportokban, tehát ott az egyet is elérik. Magyarul egy gyermekkel többet terveztek hajdan, vagy több úgy indultak neki a közös életüknek, mint amennyi végül megvalósult. És emögött nagyon bonyolult okok szerepelnek, de a legjelentősebb a demográfia mai állása szerint az a gyermekvállalási kornak a kitolódása, tehát annak a pillanatnak halogatása, vagy nem feltétlenül személyes döntésként való halogatása, de kitolódása, amikor az első gyermek megszületik, és ez elsősorban, és főleg a magas végzettségűek körében az iskolai végzettségnek a iskolai végzettség megszerzésének és a munkába állásnak az életkori kitolódásával jár együtt. Tehát nem csak a magas végzettségeknél van így, csak náluk hangsúlyosan szerepel ugye az egyetemi mesteri tanulmányok, utána a munkavállalás elkezdése, tehát az életnek ezek a fordulópontjai, ezek a mai modern társadalmunkban mindenképpen egymás sorrendben követik, és a közgondolkodásban is első, a tanulmányok befejezése és a teljes idejű munkavállalás ahhoz, hogy felnőttként a családalapítás következhessen. És mivel ezek olyan mértékben kitolódnak, hogy az első gyermek születése ma már 30 éves kor körülre tevődik, ami szintén egy átlag, és benne vannak a serdülőkorú várandósok is, és benne vannak a 40 éves korban szült nők is, ezért ezt láthatjuk, hogy ez az elsődleges oka nem csak az egyetemet végzettek körében, hanem mindenhol a kötelező iskola, ugye az iskolai osztályok száma az 11 év, utána következik még a felnőtt kor, következnek a felnőtt kornak azok az átmenetei, amelyek ezt késleltetik.
Ugye sokszor megkapjuk az idősebbektől, hogy ugye mi puhányok vagyunk, mi fiatalok, ugye, mert hogy nem tudjuk bevállalni még az egyetem és a munka mellett, mindig a tökéletes pillanatra várunk. Régen sem volt jobb a helyzet ilyen szempontból, ugye Ági, vagy hogyan működtek másként? Hát nyilván nem mentek ilyen sokan egyetemre, és nem gondolkodtak még 10 év felső oktatási intézményi keretek között. Tehát, hogy milyen volt mondjuk 10 évvel ezelőtt a helyzet, vagy mi minden változott az utóbbi évek során?
Régebbre kell akkor visszamennünk, és ez nem nálunk jellemző, ez mindenhol. Tehát, ilyen szempontból Erdély sem, és az erdélyi magyar népesség sem marad el demográfiai mutatóit tekintve a fejlett világtól, tehát ebben a tekintetben teljes mértékben a fejlett, gazdaságilag fejlett világhoz tartozunk. Igazán a legnagyobb fordulópontot a termékenység csökkenésében globálisan azt a női munkavállalás jelentette, a fizetett női munkavállalás. Ez vonta aztán maga után a munkaerőpiac követelményeihez igazodva tulajdonképpen az egyre több tanulást és egyre későbbi gyermekvállalást. Tehát a női munkavállalásra, most erre gondoljunk, a munkaerőpiacon való munkavállalásra, hiszen egy 20 éves, 21 éves átlagos életkor az első gyermek születésekor az olyan körülmények között történt meg, amikor a nőknek az elsődleges szerepe a családanyai és a háztartás fenntartásának a szerepe volt. Az volt az a, tulajdonképpen a második világháború óta tartó folyamat, olyan folyamat ez, amiben változások igazából csak akkor történtek, hogyha nagyon drasztikus politikai, családpolitikai intézkedések voltak, például egy abortusztilalom, de ezen kívül a II. Világháború óta, amikor a nők tömegesen munkába álltak, részben önszántukból, de nagy részt inkább gazdasági kényszerből, azóta töretlenül tart ez a lefelé tartó folyamat. Tehát az utóbbi 10 évben csak már nagyon súlyosan látjuk, eddig csak előrejelzések voltak, most már azt tényleg egyre inkább ide jutottunk, de ehhez azért hozzájárulnak egyéb tényezők is, a legnagyobb mértékben a migráció, az, hogy a kivándorlás következtében éppen azok a fiatal, hát mindig a legfiatalabbak indulnak ugye el, éppen azok a fiatal nemzedékek maradnak ki az itthoni gyermekvállalásból, akik a legnagyobb részét vinnék ennek a történetnek, tehát az, hogy itthon a gyermekszám alacsony, az jelentős részben a kivándorlásnak tudható be, és emellé társulnak persze azok a tényezők, hogy az itthon maradottaknál is kevesebb az egyfőre jutó gyermekszám.
Valószínűleg van ennek egyfajta társadalmi és gazdasági háttere is. Nem szeretem ezt ilyen formában párhuzamba vonni, hogy amennyi pénz, annyi gyermek, de hogy az utóbbi időben többször hallom azt, hogy van egyfajta anyagi bizonytalanság, és azt mondják, hogy talán még egy gyermeket, kettőt el tudunk látni, és biztosítani tudjuk a megfelelő tanítástól elkezdve az élethez szükséges dolgokat, de többet már nem. És akkor igen, itt jön az a példa, amit Orsi is mondott, hogy valahogy régen megoldották, tehát az, hogy nagy család, hogy több generáció élt egy fedél fölött, ez teljesen rendben volt, és ma már másképpen élünk. Hogy mennyire, vagy milyen szerepet játszik mondjuk a gazdasági, anyagi bizonytalanság a gyermekvállalás kérdésében, vagy elhalasztásában, amúgy te is mondtad.
Igen, hát nagy szerepet, ez megkérdőjelezhetetlen, hogy éppen a gazdasági bizonytalanság következtében történik meg ez a halogatás, bár ez nem az előbb, vagy a kezdetben ugye azt mondtam, hogy a magas iskolai végzettség az egyik hát kockázati tényező a halogatott gyermekvállalásra, de ez a fajta halogató magatartás azért nem náluk, hanem sokkal inkább az anyagi bizonytalansággal ténylegesen küzdő csoportoknál van. Hát a társadalom szerkezete az mindig is úgy nézett ki, hogy a nagy családok, vagy a több, a sok gyermek igazán a szegények körében született, ezt ki is mondhatjuk most így, és nyilván óriási szerepe van az anyagi helyzetnek, hát körülbelül már igazán az ipari forradalom óta körülbelül 200 éve legalább azt látjuk, hogy a termékenység csökkenés, hogy a gyermekszámba való befektetés az egy tudatos szülői döntés tulajdonképpen, hiszen a gyermekek képzését, iskoláztatását is célozza az, hogy elkezdtek kevesebb gyermeket vállalni azért, hogy azokat megfelelő körülmények között nevelhessék, és ez a korábban, nagyon korán, nagyon régen elkezdődött folyamat, az, ami most ide tetőzik tulajdonképpen, hogy ilyen gazdasági mérlegelés tárgyát is képezheti ez, de nyilván ez legnagyobb mértékben az alsó, alacsony iskolai végzettségű, bizonytalan jövedelmű, alkalmi munkákból élő csoportokban leggyakoribb, ahol évszázadokkal ezelőtt nem is volt lehetőség a termékenység korlátozására, tehát ahonnan igazán az utánpótlás ki tudott nevelődni.
Igen, mikor válik vajon magánügyből közügyé, de tulajdonképpen mindig is közügy, mert így, ahogy beszéljük, ugye hát a különböző államok, vagy bármilyen formák, hát meghatározták azt, hogy mondjuk mennyi gyermek születhet, vagy szülessen egy bizonyos időszakban. Mondjuk azt, hogy az állam milyen családi támogatásokat ad, mennyire érzi fontosnak az, hogy támogassa a gyermekszületések arányát, mondjuk úgy is, hogy a Lombik programban ugye támogatásokat ad a fiataloknak, tehát hogy mennyire tud ez közügy is lenni ma?
Ugye szép ez a jelenség, hogy tulajdonképpen ez a társadalmi jelenség, az sok apró emberi, egyéni élethelyzetnek az eredménye, vagy az összetett mutatója, ami ilyen módon jelenik meg, és nagyon sok tényező van mögötte. Kezdve a nagycsaládok, a hagyományos nagycsaládok felbomlásától, amit Kinga az előbb említettél, amikor egy fedél alatt több nemzedék élt, és mindig volt valaki otthon, biztos, hogy kevésbé voltak megfelelő életkörülmények, akár veszély is több leselkedett, kezdve az éhezéstől addig, hogy még 50 évvel ezelőtt még városban is jártak mezítláb gyerekek télen is. Tehát mások, nyilván az elvárások is mások voltak. Az állam és a családpolitika tud tenni, de alapvetően sajnos azt kell mondjam, hogy nem láttunk még olyan csodát, hogy olyan nagyon drasztikusan vissza tudta fordítani ezt a helyzetet, hogy az pozitív irányba borult, vagy mozdult volna el. Tehát a nagyon nagy csökkenést azt tudja mérsékelni, vagy tudja késleltetni, de a reprodukciós szinthez még az a 2,1-nek mondjuk ezt a termékenységben, ehhez közelíteni még egy családpolitikát nem láttunk, ami meg tudta volna ezt valósítani. Az, hogy a nagyon nagy mértékű csökkenést egy kicsit ellensúlyozza, vagy meghozza a több gyermekvállalásához a kedvet azoknál, akiknél már amúgy is vannak gyermekek. Ez meg tud történni adókedvezményekkel, iskolai támogatásokkal, tehát ezt nem kicsinyelem le ennek a jelentőségét, mert valóban fontos, és végül is a tövére nyúl ennek a dolognak, az anyagi bizonytalanság ott próbálja csökkenteni, vagy leküzdeni, de azért nagyon sok minden szükséges lenne még hozzá. Azt látjuk az ilyen skandináv családpolitikában, ami nagyon sikeresnek, amit nagyon sikeresnek látunk, bár ott sincs meg az a termékenységi szint, amire vágynának, vagy ami elegendő lenne a népesség fenntartásához, de ott azt látjuk, hogy az anyagi juttatások mellett nagyon fontos például a nőknek a részidős munkavállalásának a támogatása, azaz, hogy a női munkaidő az ne feltétlenül legyen egyforma a férfiéval, vagy ne ilyen standard munkaidő legyen, hanem nagyon erős támogatásokat nyújtanak az irányba, hogy csak 4 vagy 6 órát dolgozzanak a nők, ami a megfelelő, persze gyermekelhelyezési intézményekkel társulva még egy jó eredményre szokott vezetni, de olyan recept, ami biztosan beválik, olyan sajnos nincsen.
A közügyről akkor én egy kicsit átviszem a magánszférára, és olyan érdekes, hogy tényleg hol van a határa között, hogy mondjuk milyen kérdéseket tehetünk fel valakinek ebben a témában, hogy magánügy vagy közügy, hogy sértő-e vagy nem sértő adott esetben, és nyilván nem vagy pszichológus, és nem is ilyen betületét kérdezném, de hogy meg lehet-e szerintetek valakit győzni arról, hogy több gyermeket vállaljon, vagy egyáltalán vállaljon gyermeket? Kinek a döntése ez elsősorban egy családon belül? Mert én ezt is problémának látom az utóbbi időben, lehet, hogy a két fél nem ugyanazon az állásponton van, lehet, hogy a család teljesen más állásponton van, és próbálja a nyomást gyakorolni ugye a fiatal házaspárra adott esetben, szóval itt is látok egyfajta összetettséget a probléma kapcsán, és kicsit szeretném, ha erre is kitérnénk, akár személyes véleményként is, hogy hogy látott ezt. Meg lehet-e győzni valakit erről?
Hát mindig nagyon kínos lehet, hogyha bármilyen nagyon fontos és alapvető értékrendi kérdésben egy pár nem ért egyet. Én nem is tudom elképzelni az ilyenfajta együttélést, de ez akár politikai nézeteikben, akár ideológiai nézeteikben, akár vallási meggyőződésükben, hogyha különbség van, az biztos, hogy, vagy nagy különbség van, az biztos, hogy valami fajta olyan konfliktus eredményez, amiben nem lehet hosszú távon együtt élni, na de persze ilyesmiben lehet különbség. Olyanban szerintem, hogy szeretnénk gyermeket, vagy nem szeretnénk, az egy olyan különbség, amivel nem lehet együtt élni. De most abban, hogy ha már van 2 gyermekünk, milyen jó ez így, egyikük szeretne egy harmadikat, a másikuk nem, ezek olyan kisebb surlódások szerintem. Tehát az alapvető nagy vízválasztó az ott történhet, hogy igen vagy nem, és amikor a további gyermekvállalásról van szó, akkor nyilván az erősebbik győz, ez általában a nő szokott lenni, tehát természetesen ebben van a nőnek is egyfajta vagyis szerepe, vagy kontrollja, és ilyen értelemben érdekes, hogy pont a vágyott gyermekvállalásnál mindig alacsonyabb a nők által vágyott gyermekek száma, mint a férfiak által, minden társadalmi csoportban, minden jövedelmi szintnél. Tehát a férfiak hagyományosabb, nagyobb családban gondolkodnak, mint a nők, akik ténylegesen a gyermekvállalásnak, hát ha ilyen csúnyán fogalmazhatok, a terhét, vagy költségét, vagy a nagyobb részét viselik és vállalják, de ez így van minden társadalomban. Úgyhogy igazából a nő lesz az, aki ezt el tudja tulajdonképpen, vagy el tudná dönteni, de az a nagy különbség, hogy esetleg szeretnénk egy gyermeket, vagy nem, ez szerintem ez hosszú távon nem tud egy kapcsolatot működtetni.
Az első rendezvúknál meg kell beszélni már ugye ezeket a fontos vízválasztó kérdéseket. Ugye néhány nappal ezelőtt láthattuk a statisztikát, hogy soha nem született olyan kevés gyermek, mint 2025-ben Magyarországon, amióta mérik, hogy egyáltalán mennyi gyerek is születik, és hogy milyen a gyermekvállalási kedv. Ha Romániát nézzük, akkor vajon mit láthatunk a statisztikákban?
Ugyanezt, sőt egy picivel rosszabb arányokat. Számadatokat tekintve, csak hogy összehasonlításképpen a hallgatók számára, hát azokban az években, amikor a híres 60-as évek végén abortusz tilalom volt érvényben, akkor egy évben 550 ezer csecsemő született, és ma ennek az a szám 140 ezer körül van. Itt hát ez nem egy pillanat műve, hanem egy, ahogy mondtam, egy hosszú évtizedes folyamatnak a műve, és az az 550 ezer is egy olyan értelemben egy mesterséges szám volt, hogy tulajdonképpen az abortusz tilalom idézte elő, azelőtt olyan 300 ezer volt a születések száma, tehát az, hogy folyamatosan csökken, az nem is kérdés. Ehhez, hogyha csak a halálozásokat hozzászámoljuk, az akkor 240 ezer körül van. Tehát 90-100 ezer fő az a veszteség, amit évente a természetes népmozgalomból az ország elszenved. Hát ez egy nagy mértékű csökkenés. Én azt hát bízom is benne, de gondolom is, hogy azért előbb-utóbb az életnek a természetessége azért az csak olyan értelemben fog diadalmaskodni, hogy azért bizonyos szint alá nem fog a gyermekvállalási kedv lecsökkenni, csak ezt látni, és pont a mi életünkben megélni ezt a nagymértékű változást az életformákban, az életvitelben, a családszerkezetekben, ez ugye egy kicsit ijesztő, de tulajdonképpen az egy körül ez meg fog állni, de hát minden, vagy egy család, vagy egy gyermek per család szintnél, de tulajdonképpen ezzel minden társadalom erőteljesen küzd. Gazdasági szinten vannak a legnagyobb, leglátványosabb gondok, pontosan az előregedés miatt, a nyugdíjrendszer fenntartásában, a kellő mennyiségű munkaerő utánpótlás hiányában, tehát ezzel nem vagyunk itt egyedül, csak talán az súlyosbítja nálunk a problémát, hogy ez egy kivándorló ország az utóbbi 20 év, ha már a rendszerváltás óta igazán, tehát ugye az elvándorlás mértéke tovább súlyosbít egy olyan problémát, ami minden társadalomban előfordul.
És hát ha vannak olyan jó gyakorlatok, amelyekből Románia is tanulhat, mint ahogyan az imént is említetted, és hogy igen, mi lehet reálisan egy konkrét megoldás arra, hogy ez picit átmozduljon, mert én is úgy látom, hogy bár nem vagyok szakember, hogy ilyen óriási fordulatokra nem nagyon számíthatunk, ha csak a szűk környezetemet nézem, de ha tágabbat akkor is, hogy tanácsot tudnánk megfogalmazni, vagy ezzel inkább óvakodjunk, hogy mi az, ami esetleg reálisan segítene azon, hogy a gyermekvállalási kedv nőhessen, azon túl, amiről már beszéltünk. A sem mindegy, nyilván, hogy Románia hogyan áll ehhez a kérdéshez, például mennyire támogatja azokat, akik nem akarnak gyermeket, vagy ez a döntésük, és mennyire támogatja azokat, akik mondjuk nagy családban gondolkodnak, és milyen segítséget nyújtanak.
Igen, hát a nagy családokat nem igazán támogatja, ezt azért látjuk. Ha támogatja is, akkor az ilyen szociális támogatás formájában történik meg, nem egy ideológiai támogatásként. Tehát szerintem a család barát, hát hogy is mondjam, egy kicsit ez a kicsit túl korán jött ez a modernizáció, vagy úgymond individualizáció, ami társadalmunkban nem egy szerves változásnak a következménye, most nem feltétlenül a nyugati társadalmakhoz hasonlítom, de ugye ott például a női munkavállalás, ami az egész termékenységcsökkenést előidézte, az a végül is a nőknek volt egy javarészt egy tudatos döntése. Nálunk egy kikényszerített helyzet volt. Emiatt nagyon gyorsan változtak a nézetek és a nagy családdal, vagy egyáltalán a családtervezéssel kapcsolatos korábban kedvező tényezők, tehát mindig nosztalgiával emlegetjük, hogy bezzeg régen, vagy mekkora családok voltak, vagy szegénység volt, de boldogok voltunk, tehát idealizáljuk is a múltat. A jelen viszont ettől nagyon távol áll, úgyhogy amit mi a saját szintünkön tehetünk, az összességében a gyermekbarát és családbarát körülmények kialakítása, hogy az se legyen. Ugyanúgy, ahogy a gyermektelenség egy elítélt dolog, ugyanúgy a nagy család is egy erősen stigmatizált dolog nálunk. Ezt is megkérdője, nem megkérdőjelezik, de furcsán nézik. Tehát nem övezi a összességében a gyermekvállalás, nem övezi egy nagyon kedvező társadalmi attitűd, amiben benne van klímaszorongástól kezdve ma már, amiről 5 évvel ezelőtt nem is hallottunk még, benne van a háborútól való félelem, a nagyon jó anyagi helyzetünk ellenére az anyagi bizonytalanságtól való félelem, tehát nagyon sok minden özönlött el minket az elmúlt években, évtizedekben, és igazából ez összességében a létbizonytalanságot, az egzisztenciális bizonytalanságot növeli. Egy gyermekbarát társadalom az egy fokkal, vagy egyáltalán az egy optimistább, derülátóbb, és a jövőt pozitívabban látó társadalom lenne, amilyen a miénk is volt, csak nagyon gyorsan változott.